Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Péter apostol első levele, második fejezetének első 5 verséből. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Amen. Keresztény testvéreim, hála és öröm tölti el szívemet azért, hogy most itt, ebben a megújult, gyönyörű szép templomban lehetünk. Tavaly március 15-én tartottunk itt utoljára istentiszteletet. A járvány miatt kellett akkor zárnunk. Akkor már folytak a munkálatok, de még nem akadályoztak abban, hogy itt összegyülekezzünk, Istent magasztalni, igéjét hallgatni. Később aztán teljes egészében beálványozták a templomteret. Amikor a járvány nyári enyhülése megengedte volna, hogy ide jöjjünk, akkor nem tehettük. Igazán örömteli alkalom, hogy ma újra megnyithatjuk megújult, megszépült templomunk kapuit. Az idei, számunkra nyilván jeles esztendő, több évfordulóra is alkalmat fog adni. 235 évvel ezelőtt szentelték fel templomunkat. 220 évvel ezelőtt halt meg Smál Sámuel. Ő volt a gyülekezet lelkésze, amikor a templom építés zajlott. Róla mindenképpen meg kell emlékeznünk. És amikor rágondolunk, akkor mindazokra a szorgalmas és hitükért a legnagyobb áldozatot hozó templom építő elődeinkre emlékezünk, akiknek ezt a templomot köszönhetjük. A templom különleges belső festése, aminek restaurálása az idei felújítási munkálatok javát képezte, 110 évvel ezelőtt készült. Igazi csodának számít, hogy sok-sok sérülés, beázás ellenére olyan állapotban maradt meg, hogy teljes egészében restaurálni lehetett. Nincsenek elveszett részek. Eredeti állapotában, szépségében csodálhatjuk meg ma is, és reméljük gyönyörködni fognak benne utódaink is. Az oltár 225 évvel ezelőtt, 1796-ban készült ide az evangélikus templom részére. Nem igaz az a mende monda, hogy Mária Pócsról került volna ide. Festése, aranyozása 1803-ban fejeződött be. A karzat melvédjén végigfutó fém díszítő rácsok pedig 1815-ben készültek. Mind az oltár, mind a szószék, mind a fémrácsok eredeti színeikben láthatók most. Istennek legyen hála, hogy ezt a napot megérhettük. Valahányszor hallom a most felolvasott igét, Reményik Sándor Kövek Zsoltára című verse jut eszembe. Idézek belőle. Mi kövek, rossz, hideg kövek, kemény kövek és haszontalanok, nehezek, ottrombák, formátlanok, hevertünk hét országban szerte széllyel. Egymásról alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról soha. De jött egy ember, törékeny, beteg, a lelke égett, a szíve dobogott. Az az ember templomról álmodott, és elindult a köveket megkeresni. Az az ember keresett és megtalált, és azt mondta nekünk, ti templom lesztek, falakká fogtok összeállni, halkan dobogni fogtok a falakban. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vertek. Egy óriási templom dobbanással. Ezt a verset egy templomépítés jubileumára szánta a költő, de minden sorából kicsendül, hogy itt nem a kövekből épített templomról van szó. Ez a templom élő kövekből, emberi szívekből, lelkekből épül. És nem ember építi azt, hanem a Szentlélek Úristen építi az élő ige által. A Szentlélek Úristen volt az, aki az első pünkösd alkalmával a hét országból összesereglett, egymásról addig mit sem tudó emberekből lelki házat, templomot épített, az Anyaszentegyházat. A templom építő Szentlélek azóta is építi az Anyaszentegyházat közöttünk, belőlünk. Képzeljük el magunk előtt az egyházat, benne a Nyíregyházi evangélikus gyülekezetet is, mint a Szentlélek hajlékát, lelki házát. Nyilván ebben az összefüggésben csak hasonlat a kőből épített szent hajlék, amely az egyik legdrágább eszköz számunkra, arra, hogy megízleljük, milyen jóságos az Úr. A templom kezdettől fogva szent hajléknak számított. Az ember úgy gondolta, úgy gondoljuk ma is, hogy a templomban együtt lakozik Isten az ő népével. A templom azt a célt szolgálja, hogy ott különösképpen megérezzük Isten közelségét, szentségét, jóságát. A Szentlélek Úristen az ige által épít belőlünk szent hajlékot, gyülekezetet. Nincs fontosabb dolog annál, mint hogy Isten igéjét és annak hirdetését hallgassuk, és azzal táplálkozzunk. Azaz életünk szerves részévé kell, hogy váljon az ige. Azt mondja Péter apostol, olyan fontos táplálék számunkra az ige, mint az újszülött csecsemő számára az anyatej. Fontos, hogy tiszta és hamisítatlan igével táplálkozzunk. A földi egyház egyik legfontosabb feladata tehát, hogy megőrizze a hirdetett ige tisztaságát, eredetiségét. Annak idején a reformáció éppen az igét torzító hagyományoktól, tévtanoktól és szokásoktól kívánta megtisztítani egyházi életünket. Mi a tiszta evangéliumról neveztetünk evangélikusoknak. A tiszta evangélium azt az igei tanítást jelenti, amely egyértelművé teszi, hogy nem saját erőnkből, nem saját érdemeinkért van reménységünk az üdvösségre, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért, áldozatáért. Jézus Krisztus ajándékát pedig csak hit által lehet elfogadni, megragadni. Vajon megőriztük-e a tiszta evangéliumot, a tiszta igét? Evangélikusnak lenni annyit jelent, hogy mindig, mindent az írott ige, a Szentírás fényében megvizsgálunk, és ami azzal ellenkezik, azt elvetjük, és igyekszünk az igéhez igazítani életünket, szavainkat és tetteinket egyaránt. Az ókorban minden házépítés leglényegesebb momentuma annak a kőnek a kiválasztása volt, amit majd sarokkő vagy szegletkő gyanánt helyeztek el az épületben, és alkalmasnak kellett lennie a falak összetartására. A jól kiválasztott sarokkő az egész épület biztonságát szavatolta. A rosszul kiválasztott sarokkő pedig a ház összeomlásához vezetett. Az a lelki ház, amelyet egyháznak nevezünk, egy Isten által jól kiválasztott drága élő kőre épült, és épül ma is. Jézus Krisztusra. Ő az Anya Szent Egyház szedlektőve és fundamentuma. Élő ez a kő, mert Jézus Krisztus, mint élő Úr lépett elő húsvét hajnalán a sírból. Feltámadott, ő él. Kő, mert sziklaszilárd, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Isten által kiválasztott drága élő kő ő, akiről jövendőltek a proféták, akiről maga Isten tett bizonyságot, amikor kijelentette, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Róla tettek bizonyságot az evangélisták és az apostolok. Őt prédikáljuk mi is. Benne hiszünk és reménykedünk, egyedül benne van üdvösségünk. Amikor elődeink megépítették ezt a templomot, igen magasra állították nekünk a mércét. Mondtam ugyanis, hogy a mai ige összefüggésében a templom csak egy kép, csak egy hasonlat, amilyen szép és lenyűgöző látványt nyújt ez a szent hajlék, olyan szép és áhítatott parancsoló, Krisztusra mutató életvitel, életstílus illene Krisztus gyülekezetének minden egyes tagjához. Bűnbánattal kell beismernünk, hogy még nagyon távol állunk ettől a mércékről. Nem tudtuk levetni magunkról minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, még testvéreink rágalmazásától sem riadunk vissza. Csúnya, ronda lelki ház épült belőlünk, és a legszomorúbb dolog az, hogy sokan már megszokták, nem is látják vétkeiket, tévejgéseiket. Isten legyen irgalmas hozzánk, és formáljon, faragjon minket olyan élő kövekké, akik hittestvéreink gyönyörűségére és szolgálatára élnek, Isten dicsőségére. Akik valóban lelki áldozatokat tudnak felajánlani, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Az apostol szent papságnak nevezi azok közösségét, akik Isten akarata és igéje szerint újjászületnek és beépülnek az anyaszent egyházba, mint élő kövek. Sőt, a következő versekben így fogalmaz az apostol, királyi papság vagytok. Pontosabban azt jelenti ez a kifejezés, hogy papok királysága kellene, hogy legyen Krisztus egyháza. Az ókorban, amikor ezt az igét papírra vetették, a királyság a legmagasabb szinten jól megszervezett államformát jelentette, amelyben a hatalom gyakorlása nem a nép akaraté volt, mint a demokráciában, hanem a királyé. Krisztus egyházának Krisztus a királya. Ő a fő. Őt tiszteli, őt imádja népe. Neki engedelmeskedik. Őt fogadja el királyának, urának. Az ő királysága pedig nem ebből a világból való. Isten országának, az üdvösség országának a királya Jézus Krisztus. Krisztus királyságában nem azok az értékek a mérvadók, amelyek e világi életünkhöz tartoznak és kötnek. Krisztus királyságában az örökké való értékekre kell figyelnünk, amelyeket igéjében jelentett ki nekünk. Ebben a világban mulandó értékekhez kötődünk. Krisztus királyságában örök élet és üdvösség vár azokra, akik már most elfogadják őt uruknak, királyuknak. Papok királysága vagyunk. Mit jelent ez? Annak idején reformátoraink sokat hangsúlyozták az egyetemes papság elvét, mert Krisztus egyháza a papok királysága. Krisztus egyházában tehát mindenki pap. A mindenképpen újítani akaró egyháztagok, akik elégedetlenek lelkészeik, papjaik szolgálatával és úgy általában mindennel, manapság sokat emlegetik az egyetemes papság elvét, és sokszor félreértik azt. A pap kifejezés eredeti jelentése az a személy, aki szolgaként Isten előtt áll. Ilyen értelemben minden egyháztag pap. Mindannyian szolgaként állunk Krisztus Urunk, királyunk előtt. Úgy kell élnünk és feladatainkat teljesítenünk, mint akik tudják, hogy mindig, mindenhol, minden körülmények között Krisztus előtt állnak. Nem rejtőzhetnek el, nem titkolhatják el előle gondolataikat sem, nemhogy tetteiket. A szolgálatokban azonban különbségek vannak. Nem minden szolga kapta ugyanazt a kegyelmi ajándékot. Nem mindenki lelkész vagy gyülekezeti elöljáró. Ki a maga rendeltetése szerint hivatott szolgálatát teljesíteni. Némelyeket apostoloknak, másokat prófétáknak, ismét másokat igehirdetőknek, tanítóknak, kántoroknak, vagy földművelőknek, vagy a szociális szférában dolgozóknak, vagy orvosoknak, tudósoknak, vagy éppen politikusoknak rendelt az Isten. Ki a maga hivatása szerint tartozik szolgálni ebben az életben, Krisztus híveihez méltó engedelmességgel, alázattal és szeretettel mint aki soha nem felejti, hogy Isten előtt, Krisztus előtt álló szolga. Vallástörténeti szempontból pap az, akit az Isten kiválasztott és felhatalmazott arra, hogy közvetítő legyen a közösség és Isten között, és elvégezze a nyilvános kultuszi cselekményeket. Az Ószövetségben Lévi törzséből Áron fiait választotta ki Isten erre a tisztségre, szolgálatra. Az Ószövetségi templomban Kárpit választotta el a szentélyt a templom többi részétől. A szentélybe csak a papok léphettek be, ők járulhattak úgymond Isten színe elé könyörögni, közben járni a népért, és a kultuszi cselekményeket is ők mutathatták be. Amikor Krisztus meghalt értünk a keresztfán, meghasadt a templom kárpitja. Megnyílt mindenki számára az út Isten színe elé járulni. Mindenki számára, akik Krisztus érdemére, áldozatára támaszkodnak, akik egyedül benne hisznek. Ezért igaz az, hogy Krisztus egyházának tagjai mind papok. Krisztusért, akik benne reménykednek, irgalmat nyertek, hogy bemenetelük legyen Isten országába. Függetlenül attól, hogy ebben az életben milyen hivatásnak küldetésük van, ha Krisztuséi vagyunk, ha valóban benne élünk, akkor bemenetelünk van Isten országába. Akkor bemenetelünk van Isten színe elé járulni, már most is, hogy Isten elé lépve, ő előtte egymásért, szeretteinkért, népünkért könyörögjünk. És ő meghallgatja könyörgéseinket, elfogadja hála áldozatunkat, amellyel őt magasztaljuk szóval, énekkel vagy tettekkel. Kedves testvéreim, ez a kőből épült gyönyörű szép templom azt a célt szolgálja, hogy Isten igéjét meghallgassuk, meghalljuk, és szívünkbe zárjuk, magunkévá tegyük, hogy élő kapcsolatba kerüljünk az élő és feltámadott Krisztussal, és hogy Istennek kedves módon végezzük szent papi küldetésünket hittestvéreink javára, szolgálatára, hogy közösségünkért, szeretteinkért és népünkért éljünk alázatos, ige szerinti szolgálatban. Imádkozzunk! Jöjj közénk, Szentlélek Úristen, és építs belőlünk szent templomot! Mi szeretnénk, mi akarunk Jézussal együtt rezonálni, vele élő közösségben maradni. Jöjj és áld meg igyekezetünket, hogy Krisztus áldozata rajtunk ne vesszen kárba. Jöjj és áld meg igyekezetünket, hogy miattunk ne káromoltassék Krisztus neve. Jöjj és építsd közöttünk az Anyaszent Egyházat. Amen.